és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kabinetnek ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés célja az, hogy teljesítse a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat, írja az MTI. A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is, mondta az Inforádióban a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézi Dávid a KRESZ átalakításáról azt mondta, a társadalom többsége által támogatott szabályozást szeretnének kialakítani, ezért hamarosan egyeztetési kérdőív indul a gyors közlekedés biztonsági intézkedésekről, a teljes KRESZ első tervezete pedig valamikor ősszel jöhet ki. Kétnapos rendkívüli parlamentülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást, a központi költségvetés címrendjének, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány a mai ülésén megkezdte a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte még délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről korábban a kampány idején azt lehetett megtudni, célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön, írja a sajtó részletezve. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A közszolgáltatások megerősítése, háziorvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztés és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel februárban kötött 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szoroson. Donald Trump az internetes közösségi oldalán jelezte, közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szállítmányok után helyezett kilátásba. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai itthon is. A benzin bruttó 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A benzin átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budafokon vagyok, ifjabb keresztes Sándor otthonában, közel ahhoz az emléktáblához és ahhoz a szülői házhoz, ahol ő fölcseperedett, keresztes Sándor, az ő édesapja, aki 1919-ben született és 2013-ban hunyt el. A Keresztény Demokrata Pártnak volt alapítója 89-ben, illetve a Demokrata Néppártnak, az előtt pártnak is alapítója, egyik alapítója volt, és a legfiatalabb országgyűlési képviselő volt 1947-ben. Kollégám volt az Újember szerkesztőségében, nagyon jól ismertem őt is, családját is, és aztán együtt dolgoztunk, mikor ő vatikáni nagykövet lett. 1990-ben, akkor előbb-utóbb én oda kerültem, és tanácsosként ott működtem a szárnyai alatt egészen 96-ig, 94-ben visszatért a parlamentbe. És hát Sándor, az ifjabbik, akinek már 8 unokája van, tehát már régóta ifjú, ő az Antal kormány egyik minisztere volt, onnan is ismert ifjabb keresztes Sándor. És hát azt szeretném kérdezni először is, hogy hogyan gondolod, kedves Sándor, a te édesapád most 2026-ban milyen tanácsot adna olyan embernek, akinek fontos a barankovicsi eszmeiség, a keresztény demokrácia, az a szellemiség, amelyről nagyon sokat beszéltek az elmúlt évtizedekben, de kicsit hiteltelenné vált, erodálódott. Összefutottam egy régi kereszténydemokrata taggal, aki a mi kerületünkben, a Budapest 12. kerületében egy őstag, és hát hogy sírt nekem, idézőjelben mondom, hogy 230 tagja volt 1990-94 között a kereszténydemokrata pártnak abban a kerületben, most egy taggyűlésen 3 vannak. Tehát persze más pártokkal is előfordul ez, hogy elvész a lendület, de van, akinek ez fáj. És gondolom neked is.
Igen, igen, igen. Sajnos valóban ez a helyzet, a KDNP mióta koalícióra lépett a Fidesszel, azóta sokat vesztett, nem csak a jelentőségből, hanem arculatából is. Ugye a keresztény demokráciának 3 alap pillére vagy jellemzője van: a personalitás, az emberi személyméltóságának az előtérbe helyezése, a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ezeket kellene, vagy kellett volna érvényesíteni azokban a gyakorlati politikában, amelyek az előző 16 évben a Fidesz kormánnyal való koalíció során megfogalmazottak, és ezek sajnos nem igazán jöttek át. Kívül nem tudom megítélni, hogy egyáltalán volt erre szándék, vagy a Fidesz annyira leuralta a politika alakítás, hogy erre nem került egy sor, de mindenesetre ezek hiányoztak belőle. Ugye a Fidesz rendszere egy együttműködés rendszere, egy autokrata rendszer volt, amelyben mindenek előtt a hatalom megtartásának pragmatizmus érvényesült, és azok a értékek, vagy értékkánon, amelynek egy érdemi politika meg kéne jelenni, ez itt nem nagyon jelent meg, úgyhogy ezzel együtt az a Fidesz is, vagy a KDNP is elvesztette azokat a értékeit, és cselekvési lehetőséget, amelyeket ehhez kellettek volna, hogy érvényesüljenek.
Antal József közelében tevékenykedtél 90 és 94 között, illetve hát később a vége fele 93-tól Boros Péter mellett. Családon belül milyen viták zajlottak, hogy te MDF-es voltál, édesapád meg kereszténydemokrata. Azt tudom, hogy volt egy, vagy van egy testvéred, öcséd, aki KDNP színekben gyöngyösi alpolgármesterségig vitte. Nálatok, hogy zajlott ez, hogyha visszatekintesz a 30, több mint, hát lassan 30 évvel ezelőtti vitákra, vagy eszmecserékre?
Hát volt ebből feszültség valóban, annál is inkább, mert ugye az MDM-ben akkoriban három irányzat működött. A Csurkaféle nemzeti irányzat, a Colin Ferry által képviselt liberális irányzat, és volt egy kereszténydemokrata platform is, amelynek én voltam a létrehozó és képviselője. Mégpedig előbb, mint ahogy a KDNP megalakult volna, és apám ezt rossz néven vette, hogy kvázi kereszténydemokrata tartalmat vagy profilt elloptam előre, de nem tettek róla, mert én ezt korábban hoztam létre. Édesapám egy kicsit várt a párt alakításra, az 1990 februárjáig, a MDF pedig meg 88-ban létrehozta ezt a platformot. Feszültség volt erről, vita nem nagyon, mert végül is ugyanazt a értéket próbáltuk képviselni, és mint a édesapám a magyar pártpolitikából elég hamar, 1990 őszén elvonult a Vatikánba, így tulajdonképpen a gyakorlati politizálásban nem lettünk vetélytársak.
Te mielőtt a politikai porondra léptél volna, te Győrben építész voltál, talán főépítésze voltál a városnak, ha jól emlékszem?
1990-ig én voltam valóban a győri városi főépítész, de 90-ben már nem az voltam, mert 1986-ban volt egy kis afférom az akkori győri párbizottsággal, és visszamentem tervezni a győri vállalathoz, ahol a szigetközi községek és Dunakeréti tervezésével foglalkoztam. Ezt hagytam ott, amikor 1990 tavaszán hivatásos politikussá váltam 4 évre.
Ezek már mind történelem, nekünk a közelmúlt, neked is, de a mai első szavazóknak ez olyan, mint az őstörténet bizonyos értelemben. Hogyan emlékszel vissza az MDF alakulására Győröt? Lakitelken talán te nem voltál ott?
Nem, Lakitelken még nem voltam ott, de egy baráti társaságban voltam Kis Csabával, aki alapítója volt a...
Kis Gyé Csabával?
Kis Gyé Csabával az MDF-nek, és rajta keresztül kerültem kapcsolatba velük. Érdekes módon, mert 1988-ban alakult meg az MDF, és néhány hónappal később engem kooptáltak az MDF elnökségébe. Működött már az elnökség, és valószínűleg az történt, és csak utólagos rekonstruálásra részemről a történeteknek, hogy abban az elnökségben csupa református és csupa bölcsész volt, és gondolom, hogy ha az volt a szándékuk, hogy néppártá várjanak, akkor ezt a bázis szélesíteni kéne, és szükség volt egy katolikus és műszaki értelmiségére, így kerültem be az MDF elnökségébe.
És talán ebben édesapád híre is segített, nem?
Nyilvánvalóan persze, természetesen, hiszen őt ismerték jól a prepolitikai mozgalódásokból. De Mártalan társadalmi megalapítója volt 1988-ban, amely akkor ugyan egy hazafias néppárton belüli fórumként alakult meg, de nyilvánvalóan azzal a célra, hogy egy későbbi rendszerváltást előkészítő pártosodásban részt vegyen.
Igen, igen, ott voltam azon az alakuló ülésén a Máton Áron társaságnak, és tényleg az egy izgalmas időszak volt. És amikor Győrött szárnyat bontott az MDF, még gondolom 88 vége fele, ömlöttek a tagok, könnyű volt a szervezkedés, és nagy volt a lelkesedés. Kicsit hasonló, mint amit elmondtam a 12. kerületi KDNP-ről, nem? Hogy százak voltatok, nem?
Az volt a helyzet, én az MDF-ben alelnökként Lazsák Sándorral együtt a szervezetépítésnek voltam az egyik felelőse, úgyhogy már 88-ig jártuk, főleg Nyugat-Dunántúlt, és szerveztük az MDF szervezeteket, így Győrben is én hoztam létre természetesen. Meglehetősen nagy érdeklődés volt akkor, és nem volt nehéz embereket találni különböző feladatok ellátására. Aztán én később a MDF megyei választmánynak is tagja voltam, úgyhogy egy kicsi közvetlen kapcsolatban is voltam velük.
Ha jól emlékszem, Medgyaszai László is ott Medgyaszai volt, László állatorvos volt ő, azt hiszem, vagy
őt én szerveztem be MDF-be, pontosabban, hogy ő szoktam mesélni a kutyám. 88-ban jött el hozzám egy tetanuszoltást elvégezni a kutyán, és akkor megkérdezte, értesülni róla, hogy én már foglalkozom a politika, vagy nem félek-e. Hát mondtam, miért félnék, nem félek, gyere te, és aztán meglátod, és aztán így belépett az MDF-be is.
És tényleg nem féltél?
Nem féltem őszintén, szóval ugye 1980-tól kezdtem foglalkozni a magyarországi politikai mozgolódásokkal, a szolidaritás.
A lengyel szolidaritás.
A szolidaritás alakulásakor én kapcsolatba kerültem az akkori szabad, mire ezeknek hívták, a szabadkezdések hálózatával.
Igen. Ami az SZDSZ elődje volt.
SZDSZ elődje volt, úgyhogy én figyelembe kísértem már a hazai politikai mozgódásokat. Az Epes Népfront FIP-ban a pozsgai féle mozgalomépítést is. Én hoztam össze apámat még 1980-as évek közepén a pozsgaival. Úgyhogy benne voltam ezekben a szerveződésekben, úgyhogy automatikusan vitt az utam tulajdonképpen a politikába. Innentől kezdve.
Antal József. Milyen emléked van Antal Józsefről, a kormányülésekről? Mit jelent a te életedben az az időszak?
Én rengeteget tanultam tőle. Antal, az MDF második ülésén választották meg őt az MDF elnökévé, és akkor engem magam elé vett a elnöknek. Ugye sok helyre kísértem, külföldi politikusokkal való tárgyalásokon is részt vettem, és lenyűgöző volt az a felkészültsége és tudása. Érzékeltem azt is egyébként, hogy a külföldi politikusok is el vannak bűvölve tőle, hogy milyen tájékozott. Nem csak a történelem, hiszen történelemmel foglalkozott történelem tanár volt, hanem a politikában is, és ahogy leírja életrajzában is, és be is bizonyosult, hogy ő gyerekrajzak, ez a politikusnak készült, és várta az alkalmat, hogy eljöjjön az a lehetőség, hogy ezt megvalósítsa, és ez jött 1989-ben.
Úgy várta az alkalmat valószínű, hogy azért nem volt reális esély rá, hogy erre sor kerül, és mégis a jó Isten megsegített minket.
Van, igen, senki sem számított arra, hogy ez bekövetkezik. És hál' Istennek, ő itt volt akkor, ha nem lett volna Antal, akkor tulajdonképpen, hát utólag azt mondom, hogy nem lett volna az MDF ilyen sikeres, mert egyrészt pártmenedzserként is, másrészt eszmei hátteret is tudott adni az MDF-nek.
A te portfóliód a környezetvédelem és...
Miniszteri címem környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter volt, de portfólió ennél többet akart. Hozzám tartozott a építésügy, a műemlékvédelem, a természetvédelem, a meteorológia, ezek.
És hát ott voltál a sziget közben. Az elődöd volt a Maróti, aki mondta, hogy vízlépcsőt és demokráciát. Hogy látod most a vízlépcsőt? Mert akkor már kényszerpályán volt az Antal kormány, akkor már eldőlt, és már csak a pereskedés maradt az Antal kormányra. Mi volt a te álláspontod, és tudtad-e azt képviselni, illetve mi lett volna az optimális?
Én a sziget közben 86-tól kezdve kapcsolatban voltam, mert amikor elkezdődött a beruházás, és a szigetközi vízrendszernek az átépítése. Ez olyan hatással volt ott lévő 20 településre, hogy meg kellett nézni azt, hogy milyen fejlődési vagy rendezési feladatokat ad ez az egész munka. És ugye 86-tól 90-ig a szigetközi településekkel és szigetközi tárrendezési területekkel foglalkoztam, nagyon képben voltam, és láttam azt, hogy az a lufi, amelyet a Dunakör felfújt a Bőrsi ügyben, az egy politikai program, vagy egy, hogy mondták ezt a fideszesek most? Egy felfújt politikai lufi volt, aminek a célja nem a szigetköz megvédés, hanem a rendszerváltás előkészítése volt egy ilyen szakmai vita ürügyén. A Bőrsi víz lépcső megépítése csak jót tett a szigetköznek, úgyhogy én miniszterként is azt az álláspontot képviseltem, hogy a szigetközt nem lebontani kell, hanem olyan módon üzemeltetni, ami nem csak a szlovákoknak jó, hanem a magyaroknak is.
Vagyis Nagymarosnak meg kellene épülnie, nem?
Nem okvetlenül. Ha van idő, elmondhatom ezt a problémát.
Nem, ez hosszú, de ez
nagyon hosszú, lényeg az, hogy...
Tehát nem vesztettünk az üggyel, hogy az nem épült meg?
Vesztettünk, nem épült meg, de tulajdonképpen az, hogy én a miniszterségre lemondtam, annak a Bős volt az ügye.
Mikor mondtál le?
93 elején. Az volt a helyzet, és ez igaz, hogy ez nem voltam igazi politikus, hogy amit én szakmai szempontból jónak tartottam, aztán tudtam háttérbe szorítani politikusi működésem során, már pedig az MDF-ben is nagyon jelentős erőt képviseltek, a vízlépcsőellenes erők, sokan voltak, akik emiatt engem éveken keresztül állandóan kitúrni igyekeztek a pozíciómból, hogy ne képviselhessem a vízlépcső építésével kapcsolatos kompromisszumos javaslataimat. Úgyhogy ezt belefáradtam ebbe, és ezért mondtam a 93-ban erről.
És érzésed szerint Antal József szíve szerint neked adott volna igazat, de politikailag nem volt lehetőség erre?
Ez úgy történt, hogy én megkérdeztem Antal Józsefet, hogy tud engem vállalni. Ezzel a terrel, hogy én nem vagyok vízlépcsőellenes. Azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen megértéssel is fogadja azt, vagy megérti azt, amit én képviselek, és tudomásul is venni, ha nem lenne olyan politikai teher rajta ez az egész, hogy ezt fölvállalja. Azt mondta, hát akkor fogadja a lemondásomat, és akkor váljunk el egymástól.
Visszamegyek időben, itt vagyunk Budafokon, itt nőttetek föl. Édesapád 56-ban próbálta újjáalakítani többet magával a Demokrata Néppártot, emiatt aztán a rendőrség meg a DM látókörébe került, és hát a családotok, hát ő rendőri felügyelet alatt kellett, hogy éljen. Közben már itt voltatok, nem tudom, mind a 7 gyerek, vagy a 7-en, mind a 8 gyerek meg volt. Milyen gyermekkorotok volt, hogy éltétek meg? Te személy szerint hogyan lettél felnőtt ember? Mit jelentett ez a családi érték, de egy nagyon nehéz gyermekkor?
Hozzáteszem, hogy előző kérdés elejéhez, hogy Mateovics Ferenc és Ugrin József volt azok, akik apám próbált 56-ban létrehozni a KDNP-t, és velük kezdte 89-ben is ezt a szerveződést.
Ugrinra emlékszem, ő járt be az új emberhez, a másik személyre nem emlékszem.
Egy örökítve a nevük, mert megérdemlik.
Ugrin az a Kalotnak volt az egyik vezetője.
A mesél lánya pedig később KDNP-s volt. Na szóval, mondjuk, hogy 80 nőttünk fel egy nagyházban itt a szomszédban. Úgy kerültünk Budafokra, hogy ugye, apám székely és Kolozsváron végezte egyetemet, hogy anyám is Kolozsváron végezte a szociális főiskolát, és ő viszont budafoki volt, egy budafoki sváb családnak a sarja, és a háborúban, mikor a pront elérte Kolozsvárt, akkor ide menekültek a budafoki nagyszüleimhez. Hát az volt a szerencsénk, hogy egy óriási házban laktak nagyapám még, úgyhogy 80 tulajdonképpen különösebb probléma nélkül elfértünk. Nem volt könnyű az élet, mert azért hát a 50-es évek elején mindenkinek nehéz volt, de valahogy nem emlékszem arra, hogy nélkülöztünk volna. Egy-két olyan jele volt, amit biztosan emlékszem, hogy nem mindig abban a ruhában jártunk, ami jól esett volna. Például emlékszem rá, hogy 56-ban külföldi csomagban olyan briszes nadrágot kaptam hordani, amire senki nem járt Budafokon, pláne még Budapesten sem talán, de az volt, ezt kellett hordani. Hát olyan térre is emlékszem, de ez már talán még korábban volt, hogy rövid nadrágban és hosszú harisnyában mentünk itt ilyen utcára, mert nem volt hosszú nadrágja mindenkinek. De ez ilyen töredékes emlékeimben jön csak elő, de nem határoztam meg az akkor.
Hányban születtél te?
44-ben születtem.
Tehát a háború alatt. Még Kolozsváron születtél?
Még Kolozsváron születtem, és 2 hetes voltam, mikor onnan eljöttünk.
Nagyon szép a irataid van, hogy született Kolozsvárot.
Volt, és ebből egy érdekes vitám a közigazgatásra, amikor a papír személyét lecserélték erre a kártya személyre, akkor nekem azt írták, hogy a születésre, hogy a Klúzs. Hát én mondtam, ezt nem fogadom el, hát mert lehet, hogy most Kluzsnak hívják, előtte is Kluzsnak hittek, de 44-ben ez magyar város volt, és Kolozsvár volt hivatalos neve. Elértem aztán, hogy kicserélték, és kaptam olyan személyre, mert Kolozsvárban megjelölve a születési helyemül.
Te is piarista diák voltál? Mindannyian ott voltatok középiskolások?
Igen, ugye 80 voltunk, ebből egy lány volt, több hét fiúst.
Ő nem lehetett piarista diák?
A patronába járt, de mi minden heten piarista gimnáziumban érettségiztünk Budapesten, igen.
Hányban érettségiztél?
58-ban.
Akkor te 56-ot átélted.
Igen. Hát az egy nagy élmény volt az 56, mert ugye apám majd szóbaiskodik Budapokon szervezkedett. Hát ebben én is részt vettem, elkísértem, ahova lehetett, és meghatározó élményen mi vált ez a... És nyilvánvalóan az esemény.
Durok az időben, ott hagyod a Antal kormányt, illetve lemondasz. Politikai tevékenységgel is akkor fölhagytál, vagy?
94-ig még folytattam. Választmány elnöke voltam a megyében az MDF-nek, de aztán erről lemondtam. Visszamentem a szakmámba. 96-ig, amíg az MDF még egyben működött, addig részt vettem a munkájában, aztán amikor 96-ban jól emlékszem, az MDF ketté vált, és az MDMP címen a Szabó Ivánék kiváltak belőle, akkor én is elmentem, de nem léptem be sehova. Úgyhogy a pártpolitikával akkor szakítottam.
Szakítottál, de azért figyelsz, aggódsz és reménykedsz.
Hát, mondjuk a homopolitikus megmaradt bennem, és azok az értékek is, amelyek az MDF képviselt, azokat próbáltam mindenhol meglátni és támogatni, ha volt ilyen.
És a Keresztes Sándor, nem is tudom hány unokája van, hány dédunokája van?
Keresztes család, most éppen napokban számoltam meg, apámtól számítva lefelé 82 tagból áll. Szép család.
Közélet iránt érdeklődő, esetleg részvevő ember van még? Említettem a gyöngyösi alpolgármester öcsédet.
Nincsen sajnos ezt az érdeklődést, vagy a aktivitást nem örökölték tőlünk, mint hogy a szakmánkat sem.
Szép esemény volt, volt egy emléktáblavatás talán 2 vagy 3 éve itt a édesapád, a te szülőházadon, tehát azért az emlékét ápolják és odafigyelnek rá.
Igen, rengeteg ismerőse volt. A gyerekkoromban az ilyen politikai szocializációmat az határozta meg, vagy alakította ki, hogy nagyon sokan jártak hozzánk apám ismerősei, esténként a vasárnap délelőtt, és akkor ment a politizálás.
Mi se után?
Mi se után, vasárnap, igen, délután, meg esténként, és ezzel, mint legnagyobb gyermek, én is részt vettem, úgyhogy a politikai érdeklődést és a tájolást ekkor kaptam meg. Már 12-14 éves koromban.
És hát az is példaérték, hogy vállalta azt, hogy volt, amikor csak fűtőként lehetett alkalmazni, meg pénzbeszedőként. Igen. Az új ember kötelékében, de amint lehetett, az igyekezett Erdély ügyét, illetve a Magyar Egyház mozgás szabadságát, az Akció Katolika gondolatiságát életben tartani.
Igen, nekem Erdély különösen fontos volt, ezt gondolom, te is emlékszel rá, hogy római tartózkodás alatt egyik fő profilja az volt, hogy az Erdélyi Magyarság és Erdélyi Egyház helyzetét segítse, abból a teljesen logikus alaptételből kiindulva, hogy a megtartó erő Erdélyben a katolicizmus római pozíciójában rengeteget harcolt ki azt, hogy erdélyi katolicizmus megerősödhessen. Ugye ő hozta létre, jól emlékeim szerint, hozatta létre a gyulafehérvári érsekséget is, hogy ne tagozódjon ebbe a román érsekség.
Igen, hanem közvetlenül a pápa alá
tartoznak. Igen.
És még egy dolgot, ezt édesanyádraval kapcsolatban kérdezem, illetve voltátok egy vagy kettő, a szerzetes rendeket 55-ben szétszórták, és akkor a ti életetekben is azt hiszem sokat jelentett, hogy menedéket adtatok két szerzetes nővérnek talán.
Egy nővérnek, a Vaklen Mária polgári néven és Vincencia szerzetes néven ismert Vincés hölgynek, aki Budaörsön volt tanító, amikor felosztották 48-ban a rendeket, és apám ezt a lehetőséget is kihasználva nyújtott menedéket nálunk, aki aztán 1991-ig élt a családban, amíg visszaállították a rendeket, és akkor a Ménesi úti rendházba költözött vissza, de hát több mint 40 évig volt pótmamánk. Családtagával nagyon imádtuk.
És édesanyádnak a szociális testvérekhez is köze volt, nem? Én úgy tudom.
Igen, ő Kolozsvárt szociális testvérek szociális munkás képző főiskolájában végzett. Óvonők diplomára került oda, javasolták tovább tanulásra, és ugye ott is megkedvenek apámban a Kolozsvárt.
végtelenül kedves, türelmes és nagyon intelligens asszony volt, ahogy emlékszem.
Igen, így van. És munkabíró.
No, hát nagyon szépen köszönöm, megidéztük egy kicsit édesapád, idősebb keresztes Sándor alakját, és szóltunk arról is, hogy mit gondolna ma, nagyjából elmondtad, azt gondolná, amit te gondolsz, illetve te azt gondolod, hogy ő ezt gondolná.
Így lehet fogalmazni, igen.
Minden esetre drukkolunk, hogy a kereszténység közéleti szerepe, a tisztes közéleti szerepe ható tényező legyen a jövő Magyarországában.
És hogy amiről beszéltünk, az a Fidesz irában betöltött szerepe volt a KDNP-nek és a kereszt-demokráciának. Most az új kormányban a Magyar Péter alatt ez még egy nyitott kérdés. Mindenesetre a új miniszter a nyilatkozatai alapján az egyház és az állam helyzetet talán javulni fog azzal, hogy azt a szoros és káros összefonódást, amely az elmúlt 15 évben meghatározta ezt a viszonyt, ezt egy egyenrangú és autonóm kölcsönös viszonylag próbálja alakítani, és mindenképpen jót tesz egyháznak is, meg az államnak is.
Úgy legyen. Köszönöm szépen. Ifjabb keresztes Sándorral beszélgettünk, Antal kormány, idősebb keresztes Sándor, és hát az a családi élet, amely meghatározta ennek az egész törzsnek az életét itt Budafokon, illetve országszerte. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban folytatjuk a hitről szóló beszélgetést. Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter? Tudnád folytatni a sor?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jászmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvel.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezi, görögül, hogy erósz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valami tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
életstílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi. Talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan.
Sportolni.
Igen, ezek? Igen. Ugye érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy a Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet, és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekmő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy ez neki is jó legyen.
Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránsüt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam felkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönő viszonyban se voltunk, és azt, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ahogyha kéri.
Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket. amikben ezt látjuk, hogy ó, tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmin?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, jerikói vakgyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter?
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg. Gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretet cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen?
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
Mikor elbuktam, nem segített senki, meglátogattak furcsa emberek, akik eljöttek, harc az élet mondták, nem nagyon tetszett, amit beszéltek. Hallgattam, és szégyenkeztem, magamra maradtam. Fensőbséggel, éles nyelvvel kioktatva szóltak. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Nem tör meg állnok emberek beszéde, nem bánt a szúró síri tekintet. Fegyverek nélkül győz az igaz ember, minden csatának egyszer vége lesz. Más a világ, gyors az élet, alkalmazkodjál. Anyanyelvem, anyaföldem árvaságra jut. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Távol mindentől, messze az otthontól, láttam az ország városaiban. Kevés az igaz, mint 2000 éve, lator megakad minden kalandra. Nincs már törvény, nincs már eszmény, széles lett az út. fújhat a szél, renghet a föld, de vigyázz rám az Úr. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Nuca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lezzet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jázmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha látok, rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, ha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmi?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra. Ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen. A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen. A szeretet nélküli igazság kemény. A szeretet nélküli okosság gőgös. A szeretet nélküli barátságosság hűvös. A szeretet nélküli rend kicsinyes. A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. A szeretet nélküli birtoklás fösvény. A szeretet nélküli adakozás képmutató. A szeretet nélküli vallásosság bigott. A szeretet nélküli hit vakbuzgó. A szeretet nélküli remény fanatikus. A szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
A nap már fenn van, tudom, mennem kell. Nem szabad várnom, hiszen hív Istenem. Én biztosan tudom, hogy a hitben erő van. Így nem gyengít a harc, és engem semmi sem zavar. Mert itt a föld most tényleg súlyos bűnben él. Ezért sarkunkra kell állni, hisz a sírás nem elég. Kell, hogy mozdulj, végre hétben jár. Érts meg Isten, hív és téged vár. Tudom, csak azt kéri tőled,
még tart.
Szent
közel már a nap, mikor minden eldől majd, mert itt a föld most tényleg súlyos bűnben él.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 30-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes a rádió!